Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum, amelyben a 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk, egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. Eddigi podcastjaink közül messze a legnagyobb érdeklődést a közelgő pápa látogatással kapcsolatos adásunk váltotta ki, amelyet több mint 137 ezeren hallgattak meg eddig. Ebben szó volt a Magyarországra vonatkozó rejtélyes katolikus jövendőlésekről és Ferenc pápának arról a meglepő állításáról, miszerint a 4.-5. század fordulóján élt és a mai Szombathely elődjének számító Szavariában született Szent Márton magyar volt, ami a honfoglalás előtt több mint fél évezreddel kitágítaná a Kárpát-medencei magyar jelenlétet. Mindenről részletesen hallgathatnak korábbi adásunkban, amelynek a linkjét a leírásban találhatják. Ma egy talán még izgalmasabb témával foglalkozunk, nevezetesen azzal, hogy ki lehet az utolsó pápa a 12. században élt írpüspök Szent Malakiás listáján. Nézzük először is a történelmi tényeket. A Malakiás lista a katolikus enciklopédia meghatározása szerint rövid profetikus előrejelzéseket tartalmaz. A dokumentumban az 1143-ban elhunyt II. Ince után trónra lépő 111 pápáról szerepel egy-egy rövid latin nyelvű motto. Az utolsó pápára vonatkozó 112. motto helyett egy tömör apokaliptikus szöveg olvasható, amely a katolikus egyház, pontosabban a Vatikán pusztulását jövendöli. Malakiás írpüspök 1139-ben utazott Rómába, hogy felkeresse II. Ince pápát. Az ír főpapról kortársai úgy tartották, hogy profétikus képességekkel rendelkezik. A hagyomány szerint Malakiás Rómába érve, amikor meglátta az örökvárost a környező dombokról, extázisba esett, és egy látomás jelent meg neki, amelyben elvonult előtte a jövőben uralkodó 112 pápa. A látomás nyomán vetette papírra a pápákra vonatkozó latin nyelvű listát, majd átadta azt II. Incének, aki elzáratta azt a vatikáni titkos archívumba. Az irat létezését több mint 400 éven keresztül titokban tartották, míg 1559-ben egy benedek rendi történész, Arnold Vion nyomtatásban is kiadta a Malakiásnak tulajdonított dokumentumot. A lista több évszázados eltűnése miatt természetesen sokan megkérdőjelezték a hitelességét, köztük Menestrir jezsuita szerzetes is, aki azt állította, hogy a jövendőléseket egy korabeli pápa jelölt, Simoncelli kardinális hamisította, hogy ezzel növelje eredménytelenül megválasztásának esélyeit. Mások az ismert 16. századi látnoknak, Nostradamusnak tulajdonítják a szerzőséget, annak alapján, hogy az asztrológiában és az egyiptomi mágiában is jártas francia jövendőmondót szintén foglalkoztatta a pápaság jövője. A katolikus teológusok és egyháztörténészek, így a katolikus enciklopédia is általában elfogadták a lista eredetiségét. Azt a szkeptikusok is elismerik, hogy a lista nyilvánosságra kerülése óta eltelt közel 450 évben trónra lépő pápák közül számos egyházfőre jól ráillett a vonatkozó latin nyelvű szimbolikus jellemzés. Egy másik vitatott kérdés a jövendőlés forrására vonatkozik. Míg a lista inspiratív eredetét elfogadó katolikus álláspont szerint, mint említettük, a mottók rövid profetikus előrejelzéseket tartalmaznak, addig számos, elsősorban protestáns teológus felhívja a figyelmet arra, hogy a középkorban sokszor elmosódott a határ egyes, a pogány vallásokhoz kötődő okkultisztikus elemek, például az asztrológia, és a kereszténység által elfogadhatónak ítélt szellemi jelenségek között. Különösen jellemző volt ez Malakiás hazájára, Írországra, ahol a kereszténység korai elterjedése nem szorította ki, hanem inkább integrálta a különböző sámanisztikus gyakorlatokban bővölködő ősi druida vallást. Hasonló szinkretizmus figyelhető meg a középkori tudomány és hatalom csúcsain élők esetében is. A katolikus II. Rudolf főtanácsadója az asztrológiában és alkimiában jártas Kepler volt. Nostradamus pedig szívesen látott vendégnek számított szinte valamennyi európai királyi udvarban. De példaként említhetnénk az asztrológia iránt szintén élénken érdeklődő magyar főpapot, Janus Pannoniust is. A kritikusok emiatt úgy vélik, hogy mivel a jövővel foglalkozó középkori prognózisok forrása elválaszthatatlan az okkult praktikáktól, ezért ezeket az állításokat legfeljebb történeti kuriózumként lehet értékelni és értelmezni. 70 pápa uralkodott a kézirat megjelenéséig. Emiatt elvileg nem zárható ki, hogy a lista első felét utólag valamilyen módon megváltoztatták. Az 1595 után megválasztott egyházfők jellemzése esetén azonban kizárható bármiféle csalás. A mottók szigorú sorrendben szerepelnek a listán, így egyértelmű, hogy az egyes jellemzések melyik pápára vonatkoznak. A kutatók a fentiek miatt általában a lista utolsó 42 mottóját tekintik alapul a hitelességi vizsgálathoz. A rövid jellemzések nem egységesek. Vannak, amelyek az adott pápa nevére, valamilyen egyházi adatára vagy címerére utalnak, míg mások az uralkodásának egy fontos vonatkozását jellemzik. A tudósok 42 mottóból legalább 34 esetben találtak kapcsolatot a jellemzés és a hozzá tartozó pápa között. A maradék néhány esetben sincs tényszerű ellentmondás, csak nem egyértelmű, hogy az adott jellemzés mire vonatkozik az adott személlyel kapcsolatban. A lista utolsó mottoja apokaliptikus tartalmú, ezért a hitelesség szempontjából perdöntő lehet, hogy mennyire pontosak az ezt megelőző jellemzések. Még egy objektív szempont, ami korunkban különösen érdekessé teszi a listát, az, hogy a pápák uralkodási ideje nem ciklikus, hiszen néhány kivétellel megválasztásuktól a halálukig töltötték be ezt a tisztséget. Volt, aki csak alig egy hónapig, mint első János Pál, és volt, aki több évtizedig, mint például közvetlen utódja második János Pál. Ha csak a dokumentum nyilvánosságra kerülésétől trónra lépett 42 pápát tekintjük, a szerző nem tudhatta, hogy mennyi ideig fognak uralkodni. Még ha általánosságban jellemző is, hogy egy-egy bíborost 60-70 éves kora között választanak pápává, az együttes uralkodásuk ideje teljesen véletlenszerű. Vagyis a lista akár 100 évvel ezelőtt véget érhetett volna, ha az adott pápák rövidebb életűek, de épp így még javában is tarthatna, ha hosszabb idő adatott volna meg nekik. Tény azonban, hogy épp korunkban a 21. század második évtizedére értünk a Malakiás lista végére, és ezt a 12. századi írpüspök biztosan nem számolhatta ki előre. A hosszú felsorolás második Ince utódjával kezdődik 1143-ban. A mottók, ahol a történeti feljegyzések lehetővé teszik az azonosítást, általában az egyházfők címer jelképeire vagy születésük helyszínére, illetve uralkodásuk valamely jelentős eseményére utalnak. Akkorban hozzánk közelebb eső egyházfők esetében több lehetőség kínálkozik az előrejelzések azonosítására, ezért érdemes az utóbbi bő 100 évben megválasztott pápákra vonatkozó jellemzéseket áttekinteni. A századforduló idején a pápai trónon 13. Leó ült, aki Malakiás listáján a 102. pápa. A rá vonatkozó motto, Lumen in Coelo, vagyis fény az égben, a Leó pápa címerét díszítő fényes üstökös motivumára utalhat. Őt Giuseppe Sarto bíboros követte a vatikáni trónon, akit 10. Pius néven 1903-ban koronáztak pápává. Malakiás az ő uralkodását lángoló tűzként, Ignis Ardent jellemzi. A szimbólum a feltételezések szerint arra utalhat, hogy Pius halálának az évében, 1914-ben tört ki az első világháború. A történelem addigi legnagyobb pusztítását hozó években, 1914 és 1922 között 15. Benedek volt a római katolikus egyház feje. Az európai háborúnak és az oroszországi forradalmaknak több mint 10 millió katolikus áldozata volt, és a kataklizmák túlélői közül is sokan elfordultak az egyháztól. A lista értelmezői szerint erre utalhat a 15. Benedek pápára vonatkozó motto, az elnéptelenedett vallás, latinul religio depopulata. Meg kell jegyezni, hogy mivel a Malakiás által adott jellemzések a római katolikus egyház szemszögéből értékelik az egyes pápákat, ez, mint a következő két egyházfő esetében is, nem feltétlenül esik egybe a történészek esetenként kritikus véleményével. 1922-ben lépett a vatikáni trónra 11. Pius pápa, aki Malakiástól a rendíthetetlen hit, Fides Intrepida jellemzést kapta. Pius 17 évig tartó uralkodása alatt konkordátumot kötött Benito Mussolinivel és Adolf Hitlerrel is, amivel a katolikus egyház helyzetét igyekezett megerősíteni. 11. Pius egy hasonlóképpen vitatott egyházfő, az 1939-ben 12. Pius néven trónra lépő Eugen Topacelli követte. A németországi nunciusként, majd a vatikáni diplomácia vezetőjeként tevékenykedő Pacelli az angyali pásztor, Pastor Angelicus jellemzést kapta Malakiástól. A II. Világháború alatt végighallgatásba burkolózó pápát tisztelői kiemelkedő spirituális képességeiért és diplomatikus vezetői tevékenységéért tartják méltónak az angyali pásztor címre. Az 1958-ban elhunyt 12. Piuszt az egyház történelem egyik legnépszerűbb pápája, 23. János követte, akit az ír püspök, pásztor és tengeri hajós Pastor et Nauta mottóval azonosított. Giuseppe Roncalli megválasztása előtt a tengeri kikötőváros Velence püspöke volt. 23. János pápa hívta össze a II. Vatikáni zsinatot, és az ő nevéhez fűződik a század egyik legjelentősebb egyházi dokumentuma, a Pacem in Terris kezdetű enciklika. Malakiás listáján a 108. pápa a virágok virága, Flos Florum elnevezést kapta. Az 1963-ban megválasztott Montini milánói érsek címerét három hercegi lilium ékesítette, és általában ezzel azonosítják a 6. Pál néven 1978-ig uralkodó pápát. A modernkori pápaság történetének legrövidebb ideig uralkodó egyházfője az 1978-ban megválasztott Albiano Luciani kardinális volt, aki első János Pál néven 34 napig töltötte be ezt a tisztséget. Őt a Malakiás lista előrejelzése a félholdból származó, de Medietate Lune mottóval jellemzi. Ez állítólag arra utal, hogy a pápa rövid ideig tartó uralma 1978. augusztus 26-án félhold idején kezdődött, és nagyjából egy holdciklus idejéig tartott. Egy másik elmélet szerint a mottóban szereplő félhold kifejezés az iszlám világban történő jelentős eseményt vetít előre. Ez az esemény a teória hívei szerint az 1978. szeptember 17-én aláírt Camp Davidi egyezmény, Izrael és Egyiptom béke megállapodása lehet, amely első János Pál uralkodása alatt jött létre. A Malakiás listáján szereplő 110. pápa Karol Wojtyla Krakó érseke, aki 1920. május 18-án a feljegyzések szerint egy napfogyatkozás idején született a lengyelországi Vadovicében, és temetése napja szintén egybeesett egy ilyen természeti jelenséggel. Mivel az uralkodására vonatkozó jövendőlés De labore solis egyik lehetséges fordítása a napfogyatkozásból származó, általában ezzel szokták azonosítani a II. János Pálra vonatkozó mottót. A latin mondat egy másik lehetséges értelmezése a nap alatt végzett fáradtságos munkára utal. E fordítás szerint az egyház történelemben példátlanul sokat utazó, 8 nyelven beszélő, íróként is jelentőset alkotó II. János Pál pápa a nap alatt fáradozó egyházfő. További kapcsolódási pont lehet, hogy a pápa elkötelezett híve volt a Mária jelenéseknek, amelyek gyakran napfogyatkozással vagy más nappal kapcsolatos jelenségekkel társulnak. A lista végén az utolsó számmal jelzett pápa mottója az olajfa dicsősége, Gloria Olive. Malakiás listáján a 111. pápa a jövendőlés szerint az utolsó előtti lesz a pápaság hosszú történetében. Ez az egyházfő a 2005-ben megválasztott József Ratzinger bíboros, aki 16. Benedek néven lépett a trónra. Ez a pápai név kapcsolatban áll a pencésrenddel, akiknek az olajfa az egyik jelképük. Más értelmezés szerint az olajfa Jeruzsálemre, az olajfák hegyére, ahol Jézus az utolsó időkről beszélt, Izraelre, illetve a zsidóságra utalhat. A pápa több gesztust tett a zsidóság felé, akiket testvéreinek nevezett és ellátogatott Izraelbe is. Malakiás listáján az utolsó pápa Petrus Romanus, vagyis Római Péter nevet kapta, akinek uralkodásáról az írpüspök egy hosszabb leírást jegyzett fel, ami lefordítva így szól. A Római Anyaszentegyház végső üldözésekor fog a trónra ülni Római Péter, aki sok nyomorúság közepette legelteti majd a juhokat, és amikor átesnek az üldözéseken, a 7 dombú város leromboltatik, és a félelmetes bíró megítéli majd népét, vége. Mivel az egyház történelemben nem uralkodott Péter nevű pápa, Jézus apostolai idején pedig még nem létezett ez a katolikus tisztség, a rendkívüli névválasztás talán arra is utalhat, hogy mind annak idején a nyugat-római birodalom utolsó császára is, Róma alapítójának, Romulus Augustulusnak a nevét vette fel, az utolsó egyházfő is az alapítónak tekintett Szent Péterről választja majd a nevét. Érthető, hogy amikor 16. Benedek 2013-ban váratlanul lemondott, nagy érdeklődés kísérte a helyére megválasztott Jorge Bergoglio, vagyis Ferenc pápa személyét. Az egyházfő életútja és pápaként betöltött tevékenysége sok vitát váltott ki, ezekkel mi is foglalkoztunk részletesen itt a Hetek Univerzum sorozatban. Azt azonban eddig nem láttuk, hogy Malakiás utolsó pápai jövendőlése Ferenc pápával beteljesedne. Ferenc pápa nevét nem lehet kapcsolatba hozni Petrus Romanusszal, mert nem Rómában született, még csak nem is Európában, sőt megválasztás előtt alig hagyta el Dél-Amerikát, és a születési neve sem Péter. Azt természetesen nem lehet teljességgel kizárni, hogy Ferenc pápa életében még bekövetkezik egy olyan apokaliptikus dráma, mint amiről Malakiás írt. De ha ez nem történik meg a jelenlegi egyház főregnálása alatt, az ír püspök listája a következő pápa megválasztásával egyszerűen hiteltelenné válik, hiszen elfogytak a nevek, és a katolikus egyház apokalipszise sem következett be. Nyilván az egyik magyarázat erre az lehet, hogy a sok száz éves lista alapvetően egy hamis profécia, egy a rengeteg beteljesületlen végítélet jövendőlés közül, és az eddig talált egyezőségek csak a véletlen művei. Van azonban egy elgondolkodtató szempont, ami feloldhatja ezt az ellentmondást akkor is, ha a pápák sora a jelenlegi módon Ferenc után is folytatódik. Ellentétben ugyanis az első 111 pápával, az utolsó név Petrus Romanus mellett ugyanis nem szerepel sorszám. Emiatt nem kizárt, hogy a 111. név, vagyis a 16. Benedekkel azonosított olajfa dicsősége motto után következnek még olyan pápák, akik nem kaptak nevet és sorszámot Malakiás listáján. Így az utolsó drámai sorsú egyházfő előtt akár hosszú idő és sok pápa is eltelhet, ami nyilván megnyugtató a katolikus hívők számára. Ha így van, akkor érdekes kuriózumként a listát félretehetjük mindaddig, amíg nem következik egy Petrus Romanusszal azonosítható pápa. A pápa esélyesek listáján jelenleg három olyan bíboros is szerepel, akinek a születési neve Péter. Pietro Parolin, olasz bíboros, szentszéki diplomata, Ferenc pápa megválasztása, 2013 óta pápai államtitkár. Tagja a bíborosi tanácsnak, tisztségei révén a római kúria egyik legbefolyásosabb személye. 67 évesen ő a legfiatalabb az esélyesnek tartott olasz bíborosok közül. A 74 éves gánai Peter Turkson az első színesbőrű pápa lehetne. Ő jelenleg az igazság és béke pápai tanácsának elnöke. Magyar szempontból pedig különösen érdekes az idén 71 éves Erdő Péter bíboros személye, aki több magas tisztséget is betölt Rómában. Malakiás listáján a számozás félbeszakadására van azonban egy másik magyarázat is. Eszerint az utolsó legitim módon megválasztott pápa 16. Benedek volt, és utódja vagy esetleges utódai nem tekinthetők érvényes pápának, ezért nem szerepelnek a listán. Benedek pápa lemondása után még közel egy évtizedig élt, és 95 éves korában hunyt el, 2022. december 31-én. Ha élete végéig a helyén marad, a mostanában megválasztandó utódja szinte biztosan nem Bergoglio bíboros lett volna, tekintve, hogy mostanra már jóval 80 évnél idősebb, így nem lenne a konklávé tagja. Ezért is vannak, akik szerint Ferenc egyházi értelemben nem tekinthető teljes legitimitású egyházfőnek, de ez természetesen nem érinti a Szentszék államfőjeként betöltött szerepét. Az Apokalipszó néven publikáló katolikus csoport, amely eszkatológiával, azaz a jövő teológiai értelmezésével foglalkozik, már Ferenc megválasztása előtt közzétett egy tanulmányt erről a kérdésről. Ebben azt írják, hogy a következő pápa választáson egy olyan eretnek a világi hatalommal ördögi paktumot kötő irányzat fog pápát választani, amely már az 1960-as évek óta befurakodott a római katolikus egyház legfelsőbb köreibe is. Malachi Martin, jezsuita szerzetes szerint 6. Pál pápa beiktatása után néhány nappal egy titkos pogány szertartást tartottak magasrangú egyházi személyek a Vatikánban. Állítólag erre a behatolásra utalt maga 6. Pál pápa is, amikor egy 1963-ban tartott beszédében azt mondta, hogy a sátán füstje megjelent a szentélyben is. A katolikus eszkatológikusok arra számítanak, hogy ennek a titkos hálózatnak a pápa jelöltje nem tisztességes választás útján kerül hatalomra. Az ő uralkodás alatt megtörténik a legkülönbözőbb vallások egyesítése, és tekintélyét a történelem végén megjövendőlt világdiktátor az utolsó császár elfogadtatására használja fel. A csalás és a hittől való elfordulás ellen tiltakozó főpapokat a puccsisták kiközösítik, és így kezdődik el az igazi katolikus hívek üldözése. Ennek az üldözött egyháznak lesz a vezetője Római Péter, Petrus Romanus, aki úgymond pont amiatt nem kapott sorszámot Malakiás listáján, mert a hivatalos, ám de eretnek egyház nem ismeri előtt pápának. Aztán vannak olyanok is, akik kapcsolatot vélnek felfedezni Malakiás listája és Nostradamus egyik jövendőlése között, amely szerint az utolsó pápa idején tör ki az emberiség legpusztítóbb háborúja, amelynek következtében a pápának menekülnie kell a Vatikánból, és számüzetésben szenved mártír halált. A francia látnok szerint ezt a pápát Pálnak fogják nevezni, és a jelképe a nap lesz. Nostradamus szerint, amikor a katasztrófa rászakad a világra, keleti irányból hadseregek özönlik el Románián és Ausztrián keresztül Európát, délfelől pedig a Közel-Keletet. Nostradamus számtalan allegóriát tartalmazó jövendőléseit egyesek az azokban felbukkanó bibliai motívumok, mint például az Antikrisztus uralkodása, a világot sújtó ítélet, vagy a messiási aranykor előrejelzése miatt megpróbálják összhangba hozni a Szentírásban szereplő eszkatológikus kijelentésekkel. Egy az interneten olvasható katolikus Nostradamus tanulmány értelmezése szerint a harmadik világháborút Oroszország fogja kirobbantani, amikor iszlám szövetségeseivel, elsősorban Líbiával és Iránnal szövetkezve megtámadja Nyugat-Európát és a Közel-Kelet nyugatbarát államait. A váratlan csapásra akkor kerül sor, amikor délen Törökország és Görögország konfliktusba kerül egymással, és ez az esemény leköti a nyugati hatalmak figyelmét. A szerző szerint Oroszország azért határozza el magát a támadásra, mert fenyegetve érzi magát nyugattól. Majd hirtelen egy diktátor veszi át a hatalmat Moszkvában, elérkezettnek látják az időt a támadásra. Más muszlim országok is bekapcsolódnak a támadásba, köztük Egyiptom is, ahol iszlám szélsőségesek veszik át a hatalmat. A világháború kitörése előtt természeti csapások sorozata éri Európát. Nagy földrengések rázzák meg a földközi tenger térségét, 48 fok körüli hőség és aszály pusztít. A csapásokat az égbolton feltűnő különös jelek teszik még félelmetesebbé, állítja a katolikus tanulmány, amely közel 20 évvel ezelőtt jelent meg, és összegyűjtötte az Antikrisztus feltűnésére vonatkozó Nostradamus jövendőléseket is. Ezek alapján úgy vélik, hogy a nagy háborút végül az Egyesült Nyugati Hadsereg csodával határos módon megnyeri, miután a támadókat járványok és természeti csapások feltartóztatják. A győzelem után létrejön az újjáalakult Római Birodalom, amelynek első vezetője egy francia származású uralkodó lesz. Az ő uralkodásának az idején tűnik fel Európában egy kivételes képességekkel rendelkező fiatalember, aki legalábbis Nostradamus szerint maga az Antikrisztus lesz. Erről a szeméről a jövendőlés azt állítja, hogy Athénben fog megszületni. Apja egy magasrangú szerzetes, anyja pedig prostituált lesz, aki személyiségében félig ember, félig pedig fenevad lesz. Bár katolikus neveltetést kap és pappá szentelik, hamarosan a reverendáját katonai egyenruhára cseréli majd. A világháborúban kivételes érdemeket szerez, és tábornokká léptetik elő. A rendkívüli szónoki képességekkel is rendelkező hadvezér politikusként is nagyon népszerű lesz, míg végül közkívánatra az új Római Birodalom császára átadja neki a hatalmat. Nostradamus szerint az Antikrisztus uralma alatt totális kontroll valósul meg a földön. A császár minden embert megvizsgáltat, hogy ellenőrizze a testükön, bőrükön, homlokukon és orrukon található jeleket. Az Antikrisztus uralma alatt véres háborúk és rövid ideig tartó békés időszakok váltogatják majd egymást, míg a legyőzhetetlennek tűnő hadvezér császárt a Szentföldön egy csata alatt hatalmas villám sújtja agyon. Malakiás és Nostradamus jövendőléseiről a közeljövő hoz majd ítéletet. Addig is előfordulhat azonban, hogy lesznek, akik a prognózisok alapján megpróbálják befolyásolni az eredményeket. Erre ugyanis volt már példa. 1958-ban a pápa választás során Spellman New Yorki kardinális arra hivatkozva, hogy Malakiás szerint az akkor soron következő pápának, pásztornak és tengerésznek kell lennie, kibérelt egy nagy szállítóhajót, megtöltötte birkákkal és lehajózott vele végig a Tiberisen Rómába. A konklávi azonban nem hagyta magát meggyőzni az amerikai püspök látványos showműsorától, és 23. János Velence püspökét választotta meg a pápai trónra. Ez volt tehát a Hetek Univerzum mai adása, köszönjük, hogy velünk tartottak. Korábbi részeinket a leírásban szereplő linkeken tudják meghallgatni. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk, addig is kérem kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont hallásra a legközelebbi találkozásig!